Egy ideig még állt ott, és maga elé bámult. Csönd volt a szobában, a férfiak lehajtott fejjel ültek, mintha nem is hallottak volna semmit. Aztán benyúlt a kötényébe, és kivett belőle néhány tojást. Szó nélkül az asztalra tette, majd az ajtó felé indult. Isten fizesse meg, mondotta halkan. Isten fizesse meg. Elment. Az ablakból látták, amint lefele haladt az ösvényen, sütött a nap, a hó csillogott körülötte. Szent asszony vagy, szólalt meg halkan a pap, és letette kezéből a nyers bocskorszíjakat. Bocsásd meg, ha vétettünk ellened valamit. Az asszony ott a tűzhely mellett csodálkozva nézett a papra, aztán elnevette magát. Hát ne bolondozzatok! Vagy azt hiszitek, meg kellett volna mondanom neki, hogy a fia valami nagyvárosban szolgál és gyűjti a pénzt, és hogy már készül vissza. Nem, nem, menjen csak föl ahhoz a leányhoz, és béküljön meg vele. Hozza helyre maga, amit elrontott. Szent asszony vagy, ismételte a pap, és fölállt a padról. Szeme furcsán csillogott. Ha sok ilyen lenne, ezen a földön még helyre jöhetne az emberek dolga. Eredj már! Dohogta bosszusan az asszony, és visszafordult az ősztokányhoz. Aztán sokáig nem történt semmi, lehult a nagy hó, a szél befújta a patakokat. Hosszú foga nőtt a hidegnek, a ház gerendái recsegtek éjszaka, és a csillagok odafagytak az égre. Néhány nappal karácsony előtt elfogta a Sánta Teofilt, Telcsről jövet az úton egy öreg asszony. Te, állította meg, te Sánta, nem te vagy az ura annak az asszonynak ott fönt? Teofil bosszusan nézett a hegyes orrú kis öregasszonyra, fázott a keze, azért volt bosszus. Nem vagyok én senkinek se az ura, felelte, csak én fölöttem uralkodik mindenki, még ez a hideg is. Az öregasszony megzavarodva pislogott. Hásze, azt mondták, hogy te vagy az, aki a lóval jársz onnan föntről, a fekete völgyből. És ha az lennék, mi volna? Mérgelődött Teofil, és megfújta a markát. Akkor megkérnélek, hogy gyere föl ehhez a házhoz, mert itt lakik a lányom, aki fönt járt nálatok a fia miatt. Leverte a betegség, különben ő ment volna hozzátok, de így, és hadart az öregasszony. Hát Teofil fázott is, meg kíváncsiság is furta, hát átvezette a lovat a jegen, valahogy fölment vele a házhoz. Szép nagy ház volt, jó módos ház, jókora pajta mögötte, a karámban vagy 60 birka, csak éppen a férfi kéz nyoma hiányzott mindenen. Az öregasszony ott szökletett a nyomába, s egyre járt a száj, egyszer csak azt kérdezte, te sárta ember, te, ne siess már, úszze, nem érlek utol, arra felej, nem mondaná meg a te asszonyodot fönt, hogy mi baja van a tehenemnek. Három napja nem eszik, a teje is elapas, úgy oda vagyok érte, hogy majd meghalak. Hát, mert micsoda teje volt annak, te? Na, jó, megfizetném, Isten látja. Erre már megállt Teofil, és hátrafordult nagy mérgesen. Hallja maga! Hát azt hiszi, hogy marha doktorral van dolga. Az egy szent asszonyám, hallja-e? Várj, ne mondd, ilyet meg az öregasszony, én biza elhiszem, hát higgye is! Rántotta meg mérgesen Teofil a ló kötőfékét, és indult tovább. Hiszen lelkem, én hiszem, ájtatoskodott megszeppenve a vénasszony, ó, hogy az Isten tartsa meg és áldja meg, ó, hogy az Isten nyújtsa meg hosszúra az életét. Fönt a háznál aztán megvendégelték Teofilt. A lóról is levétették vele a málélisztet, és helyet csináltak neki a pajtában. Pálinkát hoztak elő, sült kalácsot. Hát az asszony, aki annak idején fönt járt volt, valóban ágyban feküdt rengeteg párna között, és sápat volt az arca. De a szeme az egészen megfiatalodott. Híre hallgasson, lelkendezte a párnák közül. Mondja meg neki, hogy naponta hálát adok a Jóistennek azért a percért, amelyikben hozzá vezetett. Mert tudja-e, hogy azok a Sztenkáék nem is olyan rosszféle emberek? Tudja-e, hogy milyen dolgosak azok, milyen rendesek? Nincs azoknál egy porszem sem, ami ne a helyén állana. Jól gondozzák az állatot, tisztán tartják az udvar, tiszta ház és minden. És tudja-e, hogy hol van a fiam? Odalent Kolozsvárt szolgál valami zsidó boltosnál. Itt Romuliban szegődött el hozzá 3 évvel, és már annyi pénzt összegyűjtött, hogy venni tud belőle egy tehenet, meg néhány juhot, és még marad is egyébre bőven. Hát ide hallgassam. Egy álló hétig rágtam magamat, aztán fölmentem Sztenkáékhoz a hegyre. Csak fölmentem, no! Meglátta, leány elibén fut, vezet be a házba. Ott az öreg Sztenka leültetnek. Mondom a lánynak, hogy ezt mondta a látó asszony ott a fekete völgyben, összecsapja a lánya kezét, hogy ez miképpen lehetséges, mert erről ő rajtuk kívül csak az Úristen tudott egyedül. És aztán elmondja, hogy hát bizony úgy van ez, ők össze akartak kelni, és mert hogy én nem egyeztem belé, hát elment a fiam, hogy megszolgálja a pénzt, ami a házassághoz kell. Irat is néha levelet a boltossal, hogy tiszteltet mindenkit, s neki jól megy sorra, gyűlik a pénz, meg minden. És ki olvassa el nektek azt a levelet, kérdeztem. Hát halljon ide, nem azt feleli a leány, hogy ő meg az apja. Hát, hogy ők ösmerik a betűt, hát halljon ide, hát ilyen emberek ezek a Sztenkáék. Na, és ami a fontos, karácsonyra hazajő a fiam, hát ehhez szóljon. Csak ez a betegségem múlna el addig, ördög vigye a csontjaimat. Nem, hogy csak leszédültem egy napon a lábamról, azóta fölkelni, és tudok. De hála Jóistennek, hogy megkerült a fiam. Na, hála legyen neki, hála, hála. Így ömlött az asszonyból a szó. Teofil végighallgatott mindent, ivott, evett közben. És csak annyit szólt néha, hogy hű, vagy hogy hó. Amikor aztán jól lakott mindennel, s meg is melegedett a tűznél, akkor rántott egyet a tűzőjén, és fölállt a székről, hogy menni kell, mert nagy a hó a fekete völgyön, az idő meg nem sok estig. Erre aztán fölült a beteg az ágyban, és kezdte szöktetni az öreg asszonyt, hogy ott azt a kalácsot, meg gyorsan egy kis szalonnát a füstölőből, meg 2 kupa buzalisztet abba az általvetve, abba majd visszahozzák egyszer, ha erre járnak. Na meg néhány tojást bele a lisztbe, hát. Vagy 2 marék aszalt szélva, még azt az üveg pálink, úgy, na, hogy legyen az ünnepekre. És mondja meg a látó asszonynak, hogy maga vitte volna föl ezeket, ha nem veri le a nyavaja, és hogy áldja meg a Jóisten meg minden. Végül aztán elindult Teofil a háztól. Föltett mindent a lóra, ott segített az öreg asszony is úgy, ahogy tudott. Egyszerre csak elkezdi nagy óvatosan. Azért, ha szólnál neki a tehénért. Teofil ránézett, de most már nem haragosan. Bizony, Isten jól megfizetném, édes fiam. Bátorodott fel a nézéstől az öreg asszony. Amit csak akartok mindent adni, tyúkot, ha kell, vagy mit ígérjek, drága, szép tehenem, tudod, emészt el a bánat miatta. Itt van az a tehén, bökött Teofil a pajta felé. Fönn van nálam. De csak ott mi? Látod azt a házat? Ott lakom én, csak most azért vagyok itt, mert beteg a leányom. Hát, ha megnézhetnéd most, hát nem sajnálnék egy kis pálinkát a fáradtságért. Na, a pálinka az hatott. Teofil átment a másik házhoz, és megnézte a tehenet. A tehén szomorúan állt egymagában egy sötét kis pajtában. Előtte tömve volt a jászol tiszta, jó szénával, de nem nyúlt hozzá. Nem is kérődzött. Csak állt lehorgasztott fejjel, és nehezen szuszogott. Teofil megnézte előről, hátulról, megtapogatta, ahogy az ilyenkor szokás. Aztán megvakarta a fejét, és csak annyit tudott rá mondani, hogy... Na, majd meglátjuk, szólt végül is vigasztalólag, csak éppen, hogy szóljon valamit. A vénasszony ennek is megörvendett, szinte erővel húzta be a házba, megvendégelte pálinkával, és alig eresztette el. Így aztán sötét este volt már, mire Teofil fölérkezett a fekete völgybe. Csikorgott a hó, arcán megzúzmarásodtak a szőrök. Csak lerakta a holmit a tornácra, aztán elrendezte a lovat. Mikor bement a házba, mind ott ültek az asztal körül, mind az öten. Éppen vacsoráztak. Az asszony a tűzhelynél állt, és egyenesen ránézett, amikor belépett. A mécses sápat világossága ráhult a Teofil arcára. Megállt vállán a két átalvetővel, és azon gondolkozott, hogy miképpen fogjon hozzá a meséléshez, amikor az asszony ott a tűzhelynél halkan elnevette magát. Pálinkát itatott veled az asszony örömében, Teofil, hogy megkerült a fia. Mondjam meg, hogy mit küldött ajándékba? Na nézd csak a szemembe, mindjárt megmondom azt is. Teofil csak állt és bámult. Azok négyen ott az asztalnál abba hagyták az evést és összenéztek. Te, mondotta az asszony elkomolyodva lassan. Miért fekszik az asszony az ágyban? Szerintem nincs semmi baja. Várcsak, nem láttál ott valami... Várcsak, valami bőrt, igen, valami állat bőrét kiterítve a földön az ágy előtt. Nem? Az ágy előtt nincsen semmi a földön, rázta meg az ember a fejét. Kell, hogy legyen, mondotta az asszony, és mereven maga elé nézett. Ott kell legyen valahol egy állatbőre. Nem tudom, hogy miféle állaté, de állaté, szőrös bőr. Nem rendes állat, valami olyasmi, ami nem szokott lenni. Ha nem tudom, vonogatta Teofil a vállát, én nem láttam. Érdekes. Elfordult, és nem törődött többé az emberrel. Végezte a dolgát, vizet hordott be, fát. Teofil közben elmesélt mindent a többieknek szélesen, aprólékosan, mi hogy volt, ki mit mondott, és előszedte sorra az ajándékokat. Közben a vénasszonyról is beszélt, és a tehénről, és ekkor egyszerre újra megszólalt az asszonyot hátul. Hát beteg hát a tehén, persze. Más pajtába kellene vinni, és ahol most van, felszedni a hídlást. A hídlás alatt forrás van. Azt érzi a tehén. Az emberek elhallgattak, összenéztek. Egyik se szólott semmit. Később Teofil fogta a kalácsot, megvágta, és az első szeletet belőle odavitte az asszonynak. Téged illet az első, mondotta meghatottan szinte, és az Isten adjon hozzá erőt, egészséget, és tartson meg még sokáig mindannyiunk számára. Teofil, suttogta az asszony zavartan, és ő is meghatódott egy kicsit. Aztán átvette a kalácsot. Később a pálinkás üveget is elővették, de abból már nem ivott az asszony. Hát ittak a férfiak öten. Jól érezték magukat, és sokáig könyököltek még az asztalnál. Bombo Nikodém mesélt mindenfélét régi időkből, amiket a nagyapjától hallott volt gyerekkorában, asszonyokról, akik varázslatokat csináltak, meglátták a tehén hasában a borjút, és jövendőt mondtak. Majd lidércekről és prikolicsokról, akik elveszik a tehenek tejét, és meddővé igézik a juhokat. Későn tértek aludni azon az estén. Az asszony már álmosan üldögélt jó ideje az ágyszérén, amikor Teofil elsőnek megmozdult. Na, mondotta, s megropogtatta a csontjait. Én ma megjártam a magamét. Rám fér az alvás is. Nikodém is ásított, s fölállt. A pap is megmozdult, lassú léptekkel odament az asszonyhoz, és megállt előtte. Szent asszony, imádkozz érettünk, mondotta halkan. Az asszony föliett a szóra. Mit csináljak? Kérdezte, és nagyra nyíltak a szemei. Imádkozz érettünk bűnös lelkekért. Menjen már, mondotta bosszusan, nem tudok én olyasmit. Bár egyszer tanított rá valaki. Elgondolkozva nézett maga elé, arca szelíd lett és bánatos, aztán legyintett. Rég volt, na. Menjetek aludni, kiég a mécsből az olaj. Másnap nem lelte Teofila helyét. Jött, ment, csinált, ezt csinált, az, de szúrta a bőrét a kíváncsiság. Délután aztán nem bírt már vele, magára kapta a ködbönt, hón alá csapta a hosszú nyelű baltát, s elindult. Lement a fiád völgyébe, és vissza ahhoz a házhoz, ahol az asszony feküdt az ágyban. Az udvaron senki se volt. Bement a házba, és mikor a szobába belépett, az asszony csodálkozva nézett rá az ágyból. Nem volt más senki bent. Adjon Isten, mondott a Teofil, és azzal megállt az ajtóban, és nézni kezdte a szobát. Az asszony fogadta a köszönést, aztán csak nézett. Keres valamit? Valami itt maradt? Nincs valami bőr itt a szobában. Valami szőrös állatbőr, kérdezte, mert nem látott semmi olyasmit a padlón. Többször is el kellett ismételje a kérdést, amíg az asszony ott az ágyban megértette, hogy miről van szó. Bőr, mondotta, szőrös bőr. Várjon csak, ott a szekrény meget van egy kikészített borjúbőr. Csizvának való, de az nem szőrös. Aztán persze, itt az ágy alatt kell legyen. Micsoda? Valami borznak a bőre. A sógorom fiai fogták, és elhozták ajándékba, talán 3 hete, ha van. Belögtem oda az ágy alá. Mit akar vele? Teofil az ágyhoz ment, lehasalt, és kihúzta alolla a borzbőrt. Ettől van a betegség, mondotta. Mi? Csodálkozott értelmetlenül az asszony. A betegség! Teofil az ajtóhoz vitte a bőrt, és kidobta a pitvarba. Az asszony ott az ágyban csak bámult. Ő mondta, kérdezte halkan. Ő. Hát az öreg asszony hol van? Túl, nem sokára visszajön. Akkor megyek, hogy ott hol lejjem. Na Isten megáldja, és most már fölkelhet az ágyból, nincsen semmi baja. Biztos? Biztos, ő mondta. A bőrt pedig elviszem, hogy ne is legyen a házban. Kiment, a pitvar földjéről fölszedte a bőrt, és begyúrta a tarisznyájába. Aztán megindult át a másik házba. Útközben találta az öreg asszonyt, csak az orra látszott ki a nagykendőből. Jöjjön vissza, mondotta, áthozzuk a tehenet. Mit csinál? Ijedt meg az öreg asszony. Áthozzuk a tehenet ide a lányához. Rossz neki a pajta, ahol van. Az öreg asszony meghegyesedett. Ha eddig nem volt rossz, miért lenne rossz most egyszerre? Én nem tudom, de így van. Jöjjön csak. És ment elől. Olyan elszántan, mint aki véghez viszi a jót minden áron. Az öreg asszony szepegve botorkált mögötte, egyenesen a pajtába ment, leoldotta a tehenet a jászoltól, és a kötél végét az öreg asszony kezibe nyomta. Na, itt vanni fogja, azt vigye. Aztán jöjjön ám vissza, mert valamit még föl kell derítsünk. Csákány van-e? Meg ásó. Az öregasszony megmutatta a szerszámokat, aztán elvezette a beteg tehenet. Az állat nehezen mozgott, mintha görcs lett volna a lábaiban. Teofil meg nekifogott, felszette a hídlást, és elkezdte túrni alatta a nyírkos földet. Először csákánnyal, azután ásóval. A harmadik ásónyom után víz budjant elő a földből. Ekkor érkezett vissza nagy lihegve az öregasszony. Ember, te ember, hallgass csodát, te! A lányom kint áll az udvaron, eteti a tyúkokat, és nincsen semmi baja. Jézus Máriám, te ember, ne beszéljen annyit, hanem jöjjön ide, rendelkezett Teofil büszkén. Mi van itt bent? Az öregasszony belenézett az ásott lyukba. Víz, na lássa, ezt is megmondta, hogy forrás van a tehén alatt, attól beteg. Hát itt a forrás. Azzal belökte az ásót, a pajta sarkába fejbe nyomta a kalapot, és ment. Ember, ember, lelkendezett a vénasszony, állj már meg, hát, no hát hova futsz az Isten szerelmére, mondd meg, hogy mit adjunk, hát ne menj üresen. Az már a maguk dolga, felelte Teofil Fokhegyről, és sántikált vissza szaporán a fekete völgybe. Gyorsan terjedt a hír. Másnap már egy fiatalasszony érkezett föl a házhoz karján alig pár hetes gyermekkel. Csak sír és sír, panaszolta, sír egyvégtiből, és megy a hasa, hogy az rettenetes. Persze nem vagyok én doktor, ilyet meg az asszony. A doktorok nem tudnak semmit, a doktorok csak az urakat gyógyítják. Hát ki tudna segíteni más, ha nem te? Nézte a gyermeket és a fiatalasszonyt, és csóválta a fejét. A gyermek sírt a nagy kendőben, és az asszony szemeiben szomorúság volt. Miért nem érsz az uraddal? Kérdezte hirtelen. A fiatalasszony elvörösödött. Nem megyek vissza hozzá, mondta. Ameddig el nem jön ő maga az anyám házához, és meg nem követ engem. Nem, nem, addig nem megyek vissza. A gyermekért sem. Hát hogy tehette meg azt velem? Az egész havas minket beszélt, hogy ameddig én betegen fekszem a gyermekkel, addig ő cigányasszonyokkal kocsmázik. Nem, nem, ameddig ő nem jön, hogy megkövessen, én egy lépést se teszek. Ott szakadjon ré a ház! Addig nem lesz egészséges a gyermek, amíg haza nem mégy az urathoz. Ilyetten néztek rá dacos, szomorú szemek. Igazán mondod ezt? Igazán mondom. A férfi ember, tette hozzá mosolyogva, olyan, amilyen. Nem szabad ezeket a dolgokat úgy venni. Eredj vissza hozzá. Megteszed? Egészséges lesz a gyermek, és minden szép lesz megint. Meglátod. A fiatalasszony könnyes szemekkel ment el, és vitte kendőbe bónyálva a beteg gyermeket. A gyermek sírt, és három napra rá följött az ura egy átalvetővel, dadogott annyit, hogy ő a gyermek apja, akit az anyja elhozott ide, és letett az asztalra egy kis deberke túrót, néhány tojást és egy kopasztott tyúkot. És aztán jöttek az emberek. Sorra, ki ezzel, ki azzal. Az egész fiád völgy bánata megindult lassan fölfele a fekete völgyön. Jött és jött lassan, de megállás nélkül, és hozta a maga ezerágú, ezer szövevényű panaszát, és a házat megtöltötte liszttel, tojással, túróval, majorsággal. Közben eltelt a karácsony is. Furcsa karácsony volt. Ott ültek az asztalnál, a gerendáról lecsüngött egy görbedróton a mécses a fejük fölé, és álmosan köpkötte a világosságot. Hallgatva ettek a kalácsból, ittak a mézes borból, és mindegyikük külön-külön elmélyült a maga emlékei közé. Szőtte és fonta magában az emlékezés szálait régi karácsonyok felé. Aztán Bumbu Nikodém belekezdett egy hosszú történetbe, amelyik még a nagyapjáról szólt, és egy régi karácsonyról, amikor ő mint gyermek kántált a többi közt, és a nagyapja meggyújtott 21 gyertyát, és imádkozott, és valaki felolvasott egy nagy könyvből, és ez a valaki mezítláb járt a hóban is, és szürke csuhát viselt, és egy botja volt, csak meg egy kötél a derekán is. Úgy nevezték, hogy a szent, és ezt meg azt csinálta. Hosszadalmas történet volt, és senki sem figyelt rá. De Nikodém azért csak mondta, és a mécses kanóca serceget közben, és az emberek ott az asztal körül lehajtották a fejüket. Az asszony különült, hátul a tűzhelynél, és a lángokba nézett. És kint zúgott a szél, és verte a havat, és a nagy lompos sárga kutya ott feküdt a lábainál, és aludt. Ült ott, és arra gondolt, most 2 éve csak. Följöttek Ferencéktől a gyermekek, és énekeltek az ajtó előtt. És ott volt Iván bácsi, és Birtalan bácsi, és Vénység, és együtt énekeltek a gyermekekkel, és ajándékokat hoztak, és a világ olyan szép volt és meleg azon az estén, hogy azt lehetett hinni, örökre olyan marad. Emlékezett arra is, hogy mit főzött azon az estén, és hogy amikor kiment vízért, milyen illata volt a levegőnek, és a komárnyik fái ott álltak, vajon most is éppen úgy állanak ottan. A ház, a forrás, minden. A gondolat föltépett valahol egy sebet az emlékek között, amelyikhez eddig még nem nyúlt hozzá senki. Vérzeni kezdett, nagy fekete csöppek hultak a csöndbe, és valahol valami fájt. Kint zúgott a szél, és Nikodém beszélt az asztalnál, beszélt és beszélt, és nem figyelte senki a szavait, és ez volt a karácsony. A tavasz korábban jött, mint rendesen. Dánk Szavér érezte meg elsőnek, a pap. Egy délben azt mondta, az eresz jégcsapjai csöpögtek a napon, és a kásás hó tetején hóbolhák nyüzsögtek. Menni kellene. Teofil, aki a közelben faragott egy villanyelet, rábámult a papra. Hová? Hát nem tudom, valahova. És másnap reggel elment. Nem szólt senkinek semmit, bundáját összekötözte, vállára lökött egy átalvetőt, fogta a puskáját és a botját, és elment. Estére nem tért vissza. Másnapra sem. Harmadik nap sem. Azon a harmadik napon beborult az ég. Langyos déli szél támadt, és esni kezdett az eső. Ezer és ezer csermely szántotta föl a havat, és a patakok dübörögtek a rengeteg sok víztől. 2 egész napon át esett. Aztán megfordult a szél, csípni kezdett este fele, és az ég kitisztult. Éjszaka jégkéreg fagyott a földre. De reggel följött a nap, és kezdte lefejteni a jeget. Szellő se járt. Csak a patakok zúgtak a csöndben, és hallani lehetett, ahogy a tisztás füvei fölszabadultak a jég alól, és kiegyenesedtek. Később 3 asszony jött lentről, mindegyik tudni akart valamit, és általvetőikből tyúk került elő, meg liszt, meg tojás, Nikodém még meg is nevettette ők, és amikor elmentek, ezt mondta, na, ha még egyszer legény ember lehetnék, ilyen látó asszonyt vennék el feleségül. Azám, aztán csak hevernék egész nap a hasamon, mert a falu eltartana mind a kettőnket. Így mókázott. Délután aztán valami álmosság nehezedett a levegőre. Valami olyan langyos fáradtság. A kutya kihevert a tornácra, és elnyúlt a napon. Nikodém a lépcsőn ült, de már nem tréfált többé. Este aztán, amikor bement a házba, azt mondta, igaza volt a papnak, csinálni kell valamit. És másnap reggel elment ő is. Már csak hárman maradtak, Bandilla, öreg Anton és Teofil. És az asszony. Néhány nap múlva azt mondta Anton, már biztosan dürög a nagy kakas odafönt. Azzal fogta a puskáját és elment. És nem tért vissza sem aznap, sem másnap, később sem. Hiába, mondotta Bandilla egy este, a vérükbe van. Az enyémben is benne van, érzem, de én itt maradok. Sóhajtott, de ott maradt. És ott maradt Teofil is. Gondozták az állatokat, ácsoltak ezt-azt a ház körül, mindig akadt valami tennivaló ott. Közben egészen kitavaszodott. A hó elment az észkasokról is, megnyúltak a fűszálak, és kinyíltak az első virágok, meg az első lepkék. Az asszony is érezte a furcsa nyugtalanságot, amelyik elvitte a három embert. Benne volt a levegőben. Menni kellett tőle céltalanul, csak menni. Keresni valamit, aminek nincsen neve, ami nincsen is, amiről nem is lehet tudni, hogy micsoda. Nagyokat járt az erdőn, ismerkedett az új hegyekkel, az új vizekkel, a fákkal, az ösvényekkel. És egy napon, délelőtt volt, langyos jó illatú, egy szürke tornyot látott előtűnni a fák közül, ahogy a hegyeket járta. Kezében egy csokor virág volt, és éppen azon tűnődött, hogy vissza kellene térni már, amikor meglátta a tornyot. És eszébe jutott, hogy látta már egyszer. Akkor ott álltak túl a fiádon, és Teofil azt mondotta rá, hogy templom. És hogy egyedül áll az erdőben ez a templom. És emlékezett arra is, hogy amikor meglátta, tudta már, hogy elmegy egyszer oda. Hát elindult a templom felé. Elébb le kellett ereszkedni egy keskeny patakba, és túl fölmászni az üveren. Lentebb a patak mentén néhány ház állott, zsindejük átfény lett az erdőn. Aztán, ahogy fölfele ment, eltűntek a házak, és csak az erdő volt megint. Fölért a gerincre, de a templomot nem látta sehol. Csak egy ösvény volt ott, elég széles és kitaposott ösvény, és megindult rajta csak úgy találomra. És egyszerre csak kinyílt az erdő, kis kerek tisztás fény lett a fák között, és a tisztás közepén ott állt a templom. Szürkén állt ott, és öregen. Kicsit nehézkesen, ahogy durva fatörzsekből összerótták volt valamikor, de a tavaszi nap, mintha minden fényét odaszórta volna arra a tisztásra, szinte izzott a fű, és a virágok lángoltak közötte. Néhány sír is állt ott a fák alatt, egyszerű fakereszt, és a sírokról egy őz legelte a zsenge füvet. Néhány pillanatig szinte földbe gyökerezve állt ott kezében a virágokkal, és nézte a magányos templomot. És olyan volt, mintha hosszú-hosszú utat tett volna meg azért, hogy ide eljöjjön. mintha hónapok óta és évek óta mind-mind jött volna hegyeken és erdőkön át időn és történéseken keresztül, hogy oda megérkezzék. Olyan volt, mintha először látott volna templomot. Mintha nem is lett volna más templom a földön, csak az az egy. Szürke, nehézkes, egyedülálló. Egyedül az erdők között, és egyedül a földön, de tornya karcsú és hegyes, és Isten jelét viseli rajta, és ez a jel fölfele mutatott. Valahogy olyan volt, mintha az Isten maga lakott volna abban a házban, és ő azért kellett annyit jöjjön, hogy hegyeken és esztendőkön át végül eljusson erre a tisztásra, amelyiken az Isten lakik. Az őz lassan tovalegelt a fák közé. Semmi sem mozdult. Valahol egy rigó szólt, de halkabban, mint máskor. És az asszony kezében a virágcsokorral lassan megindult a tisztáson át a templom felé. Mezitláb volt. Léptei alatt puhán neszezett a fű. Minden irányból ösvények jöttek, és valamennyi ösvény összeszaladt a templom előtt. Valahogy olyan volt ez, mint ahogy a vadak csapása összefut a jó forrásoknál. Csak hogy itt nem a földből buzogott elő a forrás, valahogy a levegőben volt, a csöndben, amelyik a templomot körülvette, de ott volt a forrás, és érezni lehetett az illatát. Megállt a templom kopott küszöbe előtt. Az ajtó nyitva volt, benézett. Puha homály volt bent, és ezt a homályt színes fénycsíkok szőtték tele, ahogy a festett ablakokon besütött a nap. Néhány kép, mélyszínű, elmosódó vonalak, szelíd arcok, furcsa, nehéz illat. Padok. Lassan bement, olyan óvatosan lépett, hogy nesse támadta járása nyomán. Maga előtt tartotta a virágokat, mint aki ajándékot hozott, és úgy kér bebocsájtást. Valahol egy szú percegett a fában. Képek, újra képek, súlyos, sötét zászlók egy sarokba támasztva. Vajon ezek is elvesztették a háborút, mint a szakállas kis öreg Rotter Ábrahám? Megint képek. Egy padlódeszka halkan megcsikordult. Aztán egyszerre csak ott állt egy ember, kék palástban a feje körül valami fényes köd gomolygott, és egyenesen ránézett. Egyenesen a szemébe. Kép volt? Vagy élő ember? A szeme élt, érezte a nézését. Soha még ennyire nem érezte valakinek a nézését, mint ezét az emberét. Kék szemei voltak, erős kék szemei. Ő is beléjük nézett, de érezte, hogy azok a szemek erősebbek, mint az övéi, és hogy ő nem egyéb, mint egy csöpp forrásvíz azok előtt a szemek előtt. Mélyen-mélyen beléje néztek a kék szemek, és mondtak is valamit, de nem tudta még megérteni, hogy mit. Csak annyit érzett, hogy szenvedésről beszéltek, és jóságról, és arról, hogy nem lehet egyebet csinálni, csak szeretni. Sokáig állt ott. Aztán lassan letette a virágokat a kék szemű ember lábai elé. Abban a pillanatban valami mozdult. Ketté szakadt a csönd. Láb dobogott, emberi hang verődött a falaknak. Izmai menekülésre rándultak, de valaki már ott állt az ajtóban, feketén. Szemeik összetalálkoztak, de azok a szemek nem voltak kékek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mondotta egy mély zengő hang, és a fekete ember levett kalappal belépett a templomba. Mögötte emberek jöttek, topogva, nehézkesen. Kalapjukat rendre levették, úgy jöttek be, keresztet vetettek, aztán beültek a padokba. Asszonyok is jöttek. És nem sokára megcsendült fönt egy tiszta hangú harang. És az emberek lassan jöttek, kettesével, hármasával. Keresztet vetettek és leültek valahova. Volt közöttük olyan, akit ismert, ez is járt fönn, az is, ez az ura miatt, az a gyermeke miatt, az a felesége dolgában. Csupa baj, gond és szomorúság, csupa sötétség. És csak most jönnek ide. Hát miért nem jöttek el hamarabb a kékszemű emberhez? Miért ő hozzá, a szegény, egyszerű asszonyhoz, amikor itt van valaki, aki százszorta nagyobb, és százszorta hatalmasabb, és aki igazán mindent tud, és mindent meggyógyíthat? Fölrezzent. Az a mély zengő hang ott szólalt meg a füle mellett. Te hoztad ezeket a virágokat? A fekete ember volt. Ott állt mellette egészen közel, nézte, és a szája mosolygott, de a szeme nem. Te hoztad ezeket a virágokat? Igen. Hol laksz? Még nem láttalak eddig. A fekete völgyben. Úgy. A fekete völgyben. Akkor azt hiszem, te vagy az, akiről már hallottam ezt az. No nézd, csak nézd. És eljöttél, és virágot hoztál. A simára borotvált barna arc mosolygott, de a szemek nem mosolyogtak. Az arc fiatal volt, telt és ránctalan. De a szemekben ott volt az öregség, a töprengés és a gyanakó szigor. Az asszony megborzongott a szemektől, és önkéntelenül lépett egyet hátra. Eredj, ülj be a padba, oda túl, az asszonyok közé. Valaki helyet csinált neki maga mellett, leült, érezte az emberek nézését, de nem volt rossz érzés. Néhányan összesúgtak, hallotta is a szavakat, a látóasszony, a látóasszony. A fekete ember magára vett valami ruhákat, aztán meggyújtott négy hosszú viaszgyertyát. Egy ember valahol fönt énekelni kezdett, nem lehetett látni, csak hangja recsegett alá a magasból, goromba hangja volt. Veri a feleségét, gondolta az asszony, és maga is elcsodálkozott ezen a gondolaton. Az emberek letérdeltek, csak ő maradt ülve. Valaki rosszallólag nézett oda oldalról. Elvörösödött és összehúzódott a padban, ahogy kisebb legyen, és a fekete ember ott elől beszélni kezdett valamilyen idegen nyelven, és mindenféle mozdulatokat végzett. Nézz engem, és tedd azt, amit én, súgta oda később az asszony, aki helyet csinált neki maga mellett. Fekete fejkendős, idősebb asszony volt. Ruhája kissé kopott már, de tiszta és rendes. Szegényebb sorú asszony lehetett. Kerek barna arcát már kikezdték a ráncok, de a szeme még fiatal volt. Barna, egészséges, okos. Jó indulatú szeme volt, mintha ellentéte lett volna az előbbinek, azoknak az öreg szemeknek, melyek a fiatal arcban laktak. Újra megborzongott, ha rájuk gondolt. Valami volt bennük, de nem tudott rájönni, hogy micsoda. Szerette volna őket még egyszer látni. Fél tőlük, valami ismeretlen félelemmel, de mégis kívánta, hogy beléjük nézhessen. Minél többet gondolt rájuk, annál félelmetesebbeknek érezte őket, és annál inkább vágyott rá, hogy beléjük nézzen. A fekete ember most megfordult ott elől, szembefordult az emberekkel, aztán beszélni kezdett. Most már érteni lehetett a szavait. Mély zengő hangja megtöltötte a kis fatemplomot, szinte feszítette szét a falakat. Nehezen tudta követni a beszédét, az összefüggéseket nem találta meg. A dolgok értelme néha elveszett valami ködbe, és nem lehetett kihámozni onnan. A bűnről beszélt, amely kígyó alakjában követi mindenüvé az embert, és az asszony már ezen is elcsodálkozott, mert nem tudta megérteni, hogy miköze lehet egy egyszerű állatnak az emberek bűneihez. Aztán beszélt a különböző bűnökről, és ilyeneket mondott, hogy paráznaság, babona. Aztán még egyszer énekelt ott fönt valaki, és vége volt. Az emberek tódultak kifelé. Sodródott közöttük. Az ajtónál egy kis bárdokdobozkát tartott egy görbearcú öregember is. Mindenki dobott beléje valami pénzt. Nála nem volt pénz. Elvörösödve állt meg, az öregember ránézett. Nincs nálam pénz, de mondja meg, hogy hol lakik, és elviszem. Az öreg csak a fejével intett, hogy adjon helyet a többinek. Lehajtott fejjel ilyetten kotródott ki az ajtón, kint sütött a nap. Minden más volt, a fű fény lett, és a virágok mosolyogtak. Az emberek kis csoportokba verődtek, mások megindultak az ösvényeken haza. Valaki azt mondta, jó széna lesz az idén. Valaki odaszólt a szomszédjának, nézd a látó asszony. Aki Girgucéknak megmondta, te holnap levontatjuk a fát a dózból, kiáltott valaki hangosan egy távozó után. Zavarta a sokféle beszéd. Egyedül akart lenni. Érezte, hogy gondolkoznia kell sok mindenen. Lassan az erdő felé indult, nem ösvényen, nem, csak úgy a fűben állt. Hirtelen megtorpant. Érezte, hogy vissza kell forduljon, hátra kell nézzen. Valami parancsolta. Lassan fordította hátra a fejét. Szeme összetalálkozott a fekete ember szemeivel. Ott állt a templom ajtajában, és őt nézte. Szúrtak a szemei. Aztán fölemelte a kezét, és intett. Gyere vissza! Gyere csak! Lábai engedelmeskedtek, de a szíve félelemmel vert. Járj az ösvényen, asszony! Szólt hangosan a pap, hogy a közelben lévő emberek is hallják. Ne taposd le az egyház füvét! Aztán halkan parancsolóan mormolta, holnap délután légy itt, érted? Beszédem van veled. Valami volt a szemeiben, de nem lehetett kiolvasni, hogy mi. Valami borzongató volt bennük, valami, amitől félni kellett. Igen, felelte halkan, és lehajtotta a fejét. És tudta, hogy eljön. Aztán csak ment az egyik ösvényen, ameddig el nem érte az erdőt. Ott belépett gyorsan a fák alá, nem nézett vissza, pedig érezte, hogy valaki áll a templom előtt, és várja, hogy visszanézzen. Nem emlékezett később, hogy miképpen került haza, de egyszer csak ott állt a tornác előtt. A nagy sárga kutya ott hevert a helyén, fölemelte a fejét, és ásított. Megfordult, és visszanézett az erdőre. A nap sütött, a levegő csöndes volt, az ég kék és tiszta. De valami mégis más volt. Valami titok lapult valahol a fák közt. Az ég kékében, a levegőben. Nem lehetett tudni, hogy hol, de ott volt. A csöndben egy harkály kopogott gyorsan, idegesen, és a hang, ez úgy szögdösött át a fák tetején, mint aki fél, siet, és nem tudja, hogy hova. Másnap délután ott volt a templom tisztásán. Maga sem tudta, hogy miért ment el, de el kellett menjen, nem lehetett másként. A nap még magosan járt, a fűszálak csillogtak, és a virágok halkan bólogattak a szellőben, amelyik a Ciblesz felől jött, és virágzó fenyők sejmes porát hozta meg az illatot, amit a szerelmes fák leheltek. A szélső fák alatt megállt. A tisztás üres volt. Szürkén állt a kis fatemplom, és magányosan ajtaja nyitva volt, mint mindig, de érezni lehetett, hogy odabent csak a hűvös félhomály van, és az a nehéz, fáradt illatú egyedüllét, amelyik ünneplőbe öltözött emberekre és hervat virágokra emlékezik. Egy ideig állt ott, és nézte a templomot s a tisztást, már nem érzett semmi nyugtalanságot, inkább valami langyos szomorúság lebegett körülötte, valami néma belenyugvása változhatatlanba, abba, ami jön, amit még csak érezni lehet, de ami már elkészült régen, az idők mélyén, és közeledik, és megállítani nem lehet. A langyos fenyő árnyékban rendre elbágyott. Végighevert a puha füvön, szemeit behunyta, és hallgatta a fákat, ahogy halkan és szerelmesen sóhajtgattak. Valahol egy bogár zümmögött, és álmosító zsája illata volt a fűnek, és ez az illat emlékeztetett valamiképpen a komárnyikra kaszálás után. Aztán egyszerre csak Nesz támadt. Valaki jött a tisztáson át, és nyomában halkan suhogtak a fűszálak. Tudta, ki jön, és nem nyitotta ki a szemét. A léptek megálltak, néhány pillanatig csönd volt. Alszol? Kérdezte egy mély, zengő férfi hang. Nem, felelte az asszony, és kinyitotta a szemeit. Ránézett a fekete emberre, nem mosolygott, nem is félt, csak nézte. Az arcot, amelyik mosolygott. A szemeket, amelyek halálosan komolyak voltak, és halálos komolyságukban ott ült a titok, ami elől nem volt kitérés. Akkor gyere! Azzal megindult be az erdőbe a győztesek öntelt biztos lépteivel. Az asszony fölemelkedett a földről, halkan sóhajtott, lesimította a ruháját, és ment engedelmesen utána. Később, ahogy ott ültek a bozótban egymás mellett, a férfi egyszerre csak elkezdte. Te! Én tulajdonképpen le kellene csukassalak téged a csendőrökkel. Az asszony elgondolkozva nézett maga elé, talán nem is hallotta meg egyenként a szavakat, csak az értelmüket érezte meg, bólintott. Ellenségek vagyunk, mondotta halkan. A férfi fölkacagott. Hogy érted ezt? Ellenségek vagyunk, te meg én. Amiért ezt mondtam az előbb. A férfi nevetett. Az asszony fölemelte a fejét, és belenézett a szemébe. Azok a szemek nem nevettek, csak a száj nevetett, az arc. A szemek nem, a szemek komorak voltak. Nem. Első perctől tudtam ezt, ahogy megláttalak. A szemeid, figyelj ide, magyarázta a férfi komolyan. Amit te itt az emberekkel űzöl, az kuruzslás. Vén cigány asszonyok csinálnak ilyesmit gyökerekkel, meg mindenféle babonákkal. Tiltja a törvény. Az asszony szemei csodálkozóra nyíltak. Miféle törvény? Az ország törvénye. Csodák nincsenek, tehát aki ilyesmivel hitegeti a hiszékeny embereket, az megcsalja őket. Ezért tehát üldözi a törvény, a magadfajta kuruslókat. Én nem jelentelek föl, de vigyázz! Szóval ez, mondotta az asszony halkan maga elé, mint aki valamit megtudott, amit titok volt eddig. De úgy hallom egyébként, hogy ügyes vagy, mondotta a férfi, és újra kacagott. Az eltűnt legénynek a dolgát megértem. Véletlenül megtudtad Stenkáéktól a dolgot. Jó. Hogy az öregasszonynak miképpen halt meg az ura, az csak az Isten tudhatja, ha tudja. Minden esetre jól tetted, hogy összebékítetted a sógorával. Okos asszony vagy, azt látom. De ami azt a betegséget illeti, a borzbőrrel, ezt már nem értem. Hát miért kellett így csinálni? Ne beszéljünk erről. De, beszéljünk erről. Nézd, én iskolákat végeztem, de sohasem hallottam, hogy egy borzbőrtől valaki betegséget kapjon. Orvost is kérdeztem, azok nevetnek rajta. Tehát ezt magyarázd meg nekem. Valami volt a hangjában, amitől az asszony fölkapta a fejét, és szembefordult vele. Mit mondjak meg? Harcra hívón csengett most már a hangja, a férfi fölnyerített tőle, és a szemei sötéten megvillantak. Hogy miért lesz beteg az, akinek borzbőr van az ágya alatt? Én nem tudom, hogy miért lesz beteg, és nem is mondtam soha, hogy beteg lesz. Én csak azt tudom, hogy ez az asszony attól volt beteg. Hogy miért? Hát ez nem az én dolgom. Hát kinek a dolga? A hang éles volt már, és kötekedő. Az asszony szája megrándult. Azt te jobban kellene tudjad, mint én. Mi? Miért te? Mert ott már az Isten kezdődik. A fekete ember nem nevetett többé, kemény volt az arca és a szája kegyetlen. Az Istennek hagy békét! Nem tudod, hogy mi az? Hát hallgass! Nem tudom, hogy mi az, nevetett föl az asszony.